Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 23. Zsoltárunk első verszakát, az Úr én nékem őriző pásztorom. És folytassuk a megkezdett zsoltárunkat a második, harmadik verszakkal, a halál árnyékában járnék is. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk Ézsaiás proféta könyvén keresztül.
Ézsaiás proféta könyve 35. fejezetének 3. a 10. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Erősítsétek alankat kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szökel a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön. ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátlan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Köszönjük szépen. Álljunk fel a helyünkről, és imádkozzunk. Istenünk, olyan hálásak vagyunk a te igédért, amely most is biztatással, reménységgel és vigasztalással kezdi. Köszönjük a biztatást, hogy te velünk vagy, és amíg téged követünk, akkor egyszer majd ott a mennyben találkozunk veled személyesen is. De köszönjük, hogy addig is itt a földi létünkben is békességet, reménységet és vigasztalást adsz nekünk. És köszönjük, hogy a jövendő a béke emberéé. Hadd munkáljuk mi a békességet, és nem a háborúságot. És köszönjük azt is, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten igazi gyermekei. Taníts meg minket erre az útra, amelyen a bolond sem téved el, és amelyen más nem járhat csak az, aki téged követ. Így kérünk arra, hogy szólongass minket igéd és szent lelked által, hogy menjük el meggazdagodva, megépítve, megvigasztalva, örömmel a szívünket megtöltve. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a te szavadat, amely a nyomorult, töredékes, emberi beszéden keresztül, de mégis tőled érkezik el hozzánk. Így váljék áldással számunkra, kérünk, ez a mostani Isten tisztelet. Amen. Isten igéjét Máté evangélista evangéliumából olvasom, 9. fejezetében eképpen szól Isten. Jézus hajról a szálván átment, és meggyógyított két vakot. Amikor továbbment onnan, követte őket két vak, akik ezt kiáltozták: könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok, Jézus pedig megkérdezte tőlük: hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: vigyázzatok, senki meg ne tudja. De azok kimenve onnan elterjesztették a hírét az egész vidéken. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Új Szövetségben jó párszor olvassuk azt, hogy Jézus vakoknak visszaadta a látását. Volt olyan, aki azonnal látott, és volt olyan, aki többszöri érintés után. Először homályosan látott mindent, aztán újra megérinti Jézus, és még egyszer, és azt olvassuk róla, hogy aztán a végén látott tisztán, világosan és mindent. Mi, akik látunk, még ha azt vesszük is észre, hogy évről évre romlik a látásunk minősége, mégsem vagyunk vakok. Jerikóban szegődik Jézus után ez a két vak, akik kiáltoznak, hogy gyógyítsa meg őket. Nagy kontraszt van a vakok és a város között. Ugyanis abban az időben Jerikó volt az egyik leggazdagabb város a környéken, sőt, egész Izraelt nézve is. Tudnék, ott volt a legtöbb tiszta ivóvíz ebben a városkában. Ugyanakkor Zarándok út kereszteződésében is feküdt. Amikor mentek a zarántotok föl a 800 méter magasan lévő Jeruzsálembe, akkor abból az irányból Jerikón kellett átmenniük, különösen akkor, ha a samaritánusok vidékét, akiket nem nagyon szerettek a zsidók, mert ugye keverék nép volt a samaritánus nép, el akartak kerülni, így Jerikón átmentek. Virágzott a zöldség, és gyümölcs kereskedelem, és ez nagyon gazdaggá tette a város lakóit. Amikor több mint 20 éve Izraelbe lehettünk egy lelkész csoporttal, meghívtak minket, akkor is döbbenetes volt látni a sivár, szürkés, barna kősivatag után, hogy leértünk a busszal Szerpentinen Jerikóba, már mindjárt ott voltak kint rakásban, hatalmas rakásban, mi a nagycsarnokban látunk ilyet Budapesten, a gyümölcsök és a zöldségek olyanok is, amiket soha életünkben nem is láttunk, és ott láttunk egyedül autót mosni egész Izraelben embereket, mert annyi vízük van most is, jelenleg is, hogy bőséget okoz ez a városnak. Évi 3 nagy zarándok csapat ment át a városon, ráadásul külföldről is, a diaszporából érkező vallásos zsidók tömege is fizetett a szállásért és az étkezésért. Mivel egészen közel, kb. 25 kilométerre volt mindössze a fővárostól, így, ahogy ez jellemző itt is, meg más agglomerációs településen is, a jobb módú emberek, vagy a kevésbé jó módúak, de a szép, nyugodt és bőséges vízzel ellátott környezet miatt a leggazdagabb emberek Jeruzsálemből kiköltöztek Jerikóba, és onnan jártak be lóháton. Plusz a holtenger közelsége miatt is nagyon jó klímája volt. Jézust is egy ilyen zarándok sereg követi egyébként, a tanítványokhoz hozzácsapódtak, hallottak a gyógyításokról, az eseményekről, arról, hogy sánták járnak, vakok látnak, meg a halottak közül is föltámasztott Jézus jó pár embert. Számos jelét adta tehát az Istentől kapott erőnek és hatalomnak. Ugyan Jézus többször beszélt arról a tanítványoknak, meg a követőknek, hogy neki fel kell mennie Jeruzsálembe, és ott az életét kell adnia az országért, a népért, sőt minden emberért, de nem vették komolyan a szavait, azt gondolták, hogy csak a hűségüket akarja Jézus próbára tenni. Ez volt az úgynevezett politikai váradalom része, ugyanis az emberek legtöbbje azt gondolta, és azt remélte, hogy Jézus, mint politikai messiás a nép élére áll, és kiűzi a római megszállókat. Ennek a felfogásnak ma is létezik ez egyébként, mindig ugyanaz a célja, hogy valamely módon a kereszténység erkölcsiségét, tanítását politikai célok érdekében felhasználja, ha lehetséges. Csak hogy Jézus nem hagyta el a tanításából azokat az elemeket, amelyek némelyeket botránkoztattak. Mert hogy nem vállalta azt, hogy föl kell a megszállók ellen, kardot ragad és kiűzi őket, mint a direkt módon akarta volna még a követőket is elriasztani, és egyszer azt mondta valakinek, aki mondta, hogy követlek Jézus, bárhova mész, a rókáknak van barlangjuk, én nekem nincs fejem hova lehajtani, így is akarsz követni engem. Mintha elküldte volna direkt módon a követőket. Attól fogva, miután botránkoztak ezen, hogy nem áll a felkelés élére, sokan nem jártak vele. Rájöttek, hogy egyik vallási párt politikájába sem lehet bevonni Jézus akaratát, személyét, eljövetelét. Ezért idézőjelben sokan csalódtak Jézusban, elpártoltak tőle, és nem jártak vele együtt. Ma is így van ám ez, hogy semmilyen pártpolitikai cél érdekében Jézus nem hajlandó beállni egyetlen ilyen társaság felhívása mögé sem. Néha használják az ő nevét, meg használják a keresztet, meg még bibliai idézeteket is, legtöbb esetben rosszul idézik, de próbálják ezekre a célokra felhasználni. Jézus soha nem állt be ebbe a dologba. Világosan és nyomatékosan elmondta, az én országom nem ebből a világból való. Ezért soha semmiféle szekértáborba nem állt, és nem is áll be. Trónja a kereszt, koronája a tövis koszorú. És ez soha senkinek a kedvéért nem fogja megváltoztatni. Ez az ő speciális helyzete, állapota, küldetése, hogy megváltotta az emberiséget, és aki csak követi őt, az megváltott életű ember lesz. Hát a tömeg akkor sem, meg ma sem akar olyan királyt, aki nem ebből a világból való országot vezet, de azt is tudni kell, hogy akik idelent ebben a világban követik Jézust, azok odafenn az Isten országában, az Isten országának polgárai lesznek. Igazi otthonuk a menny, idéglenes lakóhelyük, mint ahogy nekünk is van ilyen, hogy állandó lakcím és idéglenes. Sokan azt hiszik, hogy a föld az állandó lakcímük. Nem. A Biblia azt mondja, hogy aki Jézust követi, azoknak az idéglenes lakcím a föld, és az állandó lakcím a menny, az Isten dicsősége. A két vak meggyógyítása Jézus utolsó útja a Golgota felé, és ezen az úton történik, hiszen nem sokkal később bevonul Jeruzsálembe, jön a virágvasárnap, nagypéntek, a golgotai kereszthalál és a feltámadás. Jézus világosan tanítja azt, a Szentírás leírja ezt, nem csak a vakok voltak vakok, hanem azok is, akik láttak fizikailag, de nem követték és követik Jézust. Lelki értelemben vaknak nevezi ezeket az embereket az Isten. És ha vak marad és nem lesz változás lelkileg, akkor lelkileg vak állapotban hal meg az ember Isten nélkül. Ezért nem lehet a keresztény egyházat, vagy éppen a gyülekezeteket emberi erővel szervezni, fenntartani és vezetni sem. Mert nem az embertől van. Isten kreálja, teremti a keresztény közösségeket, és volt olyan, hogy keresztény közösségek megszűntek. Azért, mert elfogytak azok, akik templomba járnak, elfogytak azok, akik komolyan gondolták, és vették a hitüket, és megszűnt ez is az a közösség. Isten fundálja, alapítja, és formálja a mennyből a keresztény közösségeket. És azok maradnak fönt, amelyek nem test és vér akaratából és emberi indulatból, meg csupán szervezés nyomán, hanem az Isten szent lelkének az ajándékaként, teremtéseként jönnek létre. Amikor Jézus kijött Jerikóból, akkor gyógyítja meg ezt a két vakot. És van egy érdekes feltételezés ezzel kapcsolatban, mert a szöveg látszólag homályos, egyszer azt olvassuk, hogy mikor bement, akkor gyógyítja meg, és egyszer azt, hogy amikor kijött. Többféle elképzelés van ezzel kapcsolatban, nem lényegtelen. Lényeges ez az eltérés. Tudnillik, van olyan feltételezés, hogy volt egy óváros, meg volt egy újváros. Ez hasonlít erre, ami itt van. Van egy ófalu, meg van egy újfalu. És érdekes módon a református templom pont a kettő közötti út mellett van. És van, aki kutatta a szöveget, és azt mondja, hogy ott is így volt. Hogy volt egy óvárosi Jerikó rész, meg volt egy újvárosi Jerikó rész, és a kettő között történik ez valahol. És első alkalommal, amikor Jézus megy be a régi óvárosi részbe, akkor talán még nem voltak ott a vakok, de mikor jön kifelé az újvárosból, és megy vissza a régibe, akkor már ott ültek az út mellett, hallottak Jézusról, hogy jött, talán lekésték, ez nem biztos, csak feltételezés, a vele való találkozást, de amikor megtudták, hogy jön visszafelé, akkor oda mentek, hogy segítsen rajtuk. Nagyon fontos üzenete van ennek, hogy vannak dolgok, amik nem pótolhatók, mert az idő gonoszak, és nem ismétlődnek vél nélkül. Aki vizsgázott már valaha, valamiből is, melyikünk ne tette volna ezt, az tudja, hogy van egy vizsgidőpont. És le lehet azt késni, el lehet kerülni, lehet arra legyinteni, de nem mindig van lehetőség javítása. Van, amikor emiatt, hogy lekésünk egy dátumot, évet kell ismételni. És olyan is van, amit nem lehet megismételni. Van olyan találkozás, ami ha nem kerül sorra, akkor az nagy veszteség lehet, mert az illetővel többet már nem fogunk tudni találkozni. Ezért becsüljük meg azt, amikor a család tagjainkkal együtt lehetünk. Még túl gyorsan múlik el az idő ahhoz, hogy pazaroljuk a találkozásokat és a szeretett közösséget. És ne vegyük komolyan, és legyintsünk, hogy igen, most ezt még megcsinálom, ráérünk majd holnap, vagy holnap után, és ha nem lesz holnap, és holnap után. Ezért mondja azt az ige, hogy az idők gonoszak elhitetik velünk, hogy vég nélkül ismétlődnek. Pedig ez nem így van. Van, ami pótolható, és van, ami pótolható, vannak alkalmak, amik nem ismétlődnek meg. Kezd újra neki a Krisztussal való találkozásnak. Ez a két vak elég nagy kerülőt tett meg ahhoz, hogy a városból kifelé jövő Jézussal találkozhassanak. Annyi gondolkodás, félelem, gyötrődés, töprengés után kezdj neki. Isten segít elindulni és haladni a hitben. Csak ki kell mondani neki. Úr Jézus, itt vagyok, tied a szívem, az életem. Nem akarok nélküled tovább élni, tovább járni, tovább létezni. Töltsd be engem lelkeddel teljesen. Hadd legyen a tied a szívem. Ez a legnagyobb dolog, ami történhet egy élő emberrel. És ami furcsa következmény, hogy lehullanak a pikkelyek, és lelkileg elkezd látni az ember. Velem is, másokkal is, sokakkal. Ez történik. Lehull a lepel, lehull a vakság, megszűnik a nem látás. Jézus rákérdez a legfontosabbra, amiről itt olvasunk. Hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? Ugye ők azt mondják, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia, ez azt jelenti, hogy Messiásnak nevezték. Ezzel elismerték, hogy kicsoda Jézus. És nem mond rá Jézus semmit. Tovább megy és bemegy egy házba. Érdekes. Nem válaszol? Nem. Kíváncsi arra, tényleg komolyan gondolják a Krisztus követést? Elmegy tőlük. Ők mennek utána. Ez az, amit tenni kell. Lehet, hogy ez történik. És bemennek utána a házba. Könyörülj rajtunk, még egyszer elmondják. Nem hajlandók feladni. És időnként Isten egyszerűen csak arra vár, hogy kiderüljön, tényleg komolyan gondolod, amit kérsz. Igazán szívből, Isten akarata szerint. Kiáltoznak, és nem hagyják abba. Dávid fia, könyörülj rajtam. Arra kérdez rá Jézus, ami a legfontosabb egy ember életében. Hiszed-e azt, hogy én meg tudom tenni, hogy ti újra láttok? Itt kiderül a szövegből, hogy egyszer ők láthattak, úgy születtek, aztán elveszítették a látásukat, és most Jézustól újra visszakapták, mint például Bartimeus is. Mi az, amit igazán hiszel? Mennyire terjed ki a hitet? Magasságra, szélességre, mélységre? Mi az, ami belefér, és mi az, ami nem? Lehet, hogy most itt valaki úgy gondolkodik erről, hogy jó, hát igen, az egyház mond furcsa dolgokat, hogy vakok újra láttak Jézus érintése nyomán. Ugyan már? Most 2023-ban? Akkor mi nem történik tömegesen? Ha fizikailag nem is, bár ezt se vonom kétségbe, mert Istennek van hatalma megtenni ezt is, akár úgy, hogy felfedeznek valami olyan gyógyszert, amin keresztül sokan visszakapják a látását. Mint ahogy nem régen történt ez egy vidéki magyar laboratóriumban, ahol rájöttek arra, hogy bizonyos sejteket úgy tudnak gyógyítani, hogy csak azokat bombázzák gyógyszerrel. És kiderült, hogy hatásos. Áttörő felfedezés még, nem tudott elterjedni, meg még csomó mindent vizsgálni kell, de elindult egy folyamat, ami egészen elképesztő gyógyulásokat hozhat majd. Amikor azt mondták a vakok, hisszük, hogy vissza tud adni a látásunkat, akkor megérinti Jézus a szemüket, és azt mondja, legyen a ti hitetek szerint. Ugyanis Isten bennünk, a szívünkben mindig a hitet keresi. Mindig a hitet keresi. Megérint a lelke által, és elkezdünk látni. Lehet, hogy úgy, mint az a harmadik vak, vagy negyedik, hogy először homályosan, nem tiszta minden, és nem világos, aztán egyre világosabban látunk. Homályos látás után újra megérintette, és tisztán látott világosan is mindent. A múltját, a jelenét, a jövőjét, Jézus érintése az igehirdetésen, a Biblián keresztül mindig tiszta, világos látást ad. Amikor olyanokkal beszélget, akik döntöttek Jézus mellett, és új szívük, új életük van, ez az első, amit nagy örömmel mondanak el, hogy Robert, hát olyan lelki látást kaptam Istentől, hogy soha életemben nem volt ilyen. Meg tudom különböztetni a jót meg a rosszat. Eddig nem tudtam. Bebeszéltek nekem egy csomó mindent, és én elhittem, és azt hittem, hogy az igazság. Most meg olyan kristálytisztán, és világosan látom, hogy mi az igazság. Kitisztulnak a gondolatok, letisztulnak a terveink, a vágyaink. Elcsendesedik bennünk a szívünk, és elkezdünk látni. látni Isten tervét, akaratát, szándékát, és tudunk is annak, sőt akarunk is engedelmeskedni, mert tudjuk, hogy ez a legjobb a számunkra. Ezek a vakok duplán nehéz helyzetben voltak. Vakok voltak, plusz koldusokká is lettek, hiszen nem tudtak dolgozni. Kiültek oda, hát ha valaki megszánja őket. Kettős nyomorúság, de sokszor egy baj is elég, nem? Hallottak Jézusról, de nem láthatták. Mert mi mindig látni akarunk, tessék ezt megfigyelni. Ó, elhiszem majd, ha látom. Na de van olyan, hogy olyat is el kell hinni, amit nem látunk. Hát egy csomó minden van a világon. Bizonyos dolgok működését egyáltalán nem látjuk. Fölszállunk a villamosra, és nem kérjük el a villamos vezetői engedélyét, nem? Biztos, hogy tud maga villamost vezetni? Bekopogtatunk a kalickán, hogy ne haragudjon, adja már ide a jogsit már. Én nem akarok úgy utazni ezen a villamoson, hogy nem vagyok biztos abban. Vagy a 63-as busz barátságos, vagy kevésbé barátságos vezetői, mert ilyen is. Olyan is van. Hát nem kérjük el a buszvezető engedélyét. Nyilvánvaló. Akkor láthatatlanba elhisszük, hogy tud vezetni? Hogyne? Csomó mindennel így vagyunk. Csak éppen Istennel nem. Milyen érdekes. Benne nem bízunk meg láthatatlanul, hogy tud vezetni minket. Pedig így van. Tud vezetni minket. Ők kettős nyomorúságban voltak, hallottak Jézusról, de nem láthatták. Viszont ez nagyon fontos, hogy aki már hisz Jézusban, az beszéljen róla. Mert a lelkileg vakok úgy hallanak, hogy aki már lát, az elmondja. Mert itt is elmondták azok, akik már találkoztak Jézussal, hogy figyeljetek, hát egy csomó vaknak visszaadta a látását. Hát menjetek ki az útra. Hát ha találkozik veletek. Milyen nagy dolog volt, nem emlékszem, nem régen. A pápa megállt, és kezet fogott, megsimogatta a gyereket, meg megpuszilta meg, üdvözölte a családot. Soha nem fogjuk elfelejteni, mondták azok, akikkel ez történt. Pedig ő csak egy ember. Még hogyha próbál különleges módon élni és viselkedni is. Meg egy nagy keresztény felekezetet vezetni. De milyen nagy szám volt. Jézus ennél sokkal nagyobb szám. Hogyha ő érint meg valakit, az igazán látásra jut. És ami itt történik, az annak a következménye, hogy megnyílt a szemük, hogy nem csak látni akartak, de hittek is. Az imádság gyökerét értették még ők ketten. Elmondták a baj lényegét Jézusnak. És ez az imádság gyökere. Elmondták, hogy Uram, hát szeretnénk látni, vakok vagyunk, segíts. Uram, könyörülj rajtunk. Látod, hogy mi nem látunk téged. Hát akkor add vissza a látásunkat, hogy tudjunk követni és engedelmeskedni neked. Mit jelent ez magyarul? Uram, akit szeretsz, beteg. Elmondhatjuk én egyszeren. Uram, kevés a fizetésem, nem bírunk kijönni belőle 4 gyerekkel. Uram, nincs békességem. Uram, nincs társam. Még mindig nincs. Könyörülj rajtam. Uram, nincs munkám. Uram, a férjem, a feleségem nem akar hinni benne. Nem is érdekli az egész. Csinálj vele valamit. Légy szíves. Uram, a gyerekeim kezdenek elkallódni. Nem jó társaságba járnak, és hiába mondok bármit. Csinálj vele valamit, hogy abba hagyja, hogy oda menjen. Rábízták magukat Jézusra, és az imádság gyökere ezt jelenti. Elmondom azt, ami a szívemben van. Ilyen egyszeren, őszintén, úgy is tudja, hogy mi van benne. De mondjuk csak el, mert ezt várja tőlünk. Azért mondom, hogy bement a házba, mennek utána. Újra elmondják? Igen. És ők mennek utána, és újra elmondják. Könyörülj rajtunk, Dávid fia. És akkor válaszol az imádságukra Jézus. A lelki dolgokra nézve sokan totális sötétségben és vakságban élnek. Nem látóként, vakként, fizikai értelemben lehet üdvözülni, de az Isten nélkül lelki vakként csak elkározni lehet. Bármilyen sértőnek, bántónak tűnik, ez világos tanítása a Szentírásnak. Akik Krisztust követik, azok lesznek ott a mennyei dicsőségben. Ez ilyen világos és egyszerű tanítása Istennek. De kitolta a dátumot, amikor újra eljön. És nyitva van az Isten fián országának csodálatos ajtaja. Van az a gyerekjáték, hogy nyitva van az aranykabú, csak bújjatok rajta. És a gyerekek szeretik ezt játszani. De ez nem játék. az Isten országának ajtaja nyitva van. Csak bújjatok rajta. Menjetek be. Ez azt jelenti, hogy elmondom. Istenem, eddig vakként nélküled éltem. Segíts, hogy lássalak téged hitáltal. És megtörténik a csoda, mert, és az nagyon fontos, figyeljük meg, a hitet mindig csoda követi. Elhitték azt, hogy Jézus tud segíteni. Megérinti a szemüket, és elkezdenek látni. A Szentírás világosan válaszol arra a kérdésre, amit egy fiatalember tett föl, akit meglátogattam, és akivel beszélgettünk. Egy matematikai zseni volt a gyerek, olyan egyenleteket oldott meg fejben, ugyanis a szeme helyén két ilyen zöldes kis bogyó volt. Úgy született, hogy nem látott soha. De tele volt kérdéssel, hogy ki az a Jézus. És elkezdtünk beszélgetni erről. És a végén azt kérdezte, és a mennyben fogok majd látni fizikailag? Úgy gondolkoztam egy percig rajta, és rájöttem, hogy erről beszél világosan a Szentírás. Hogy az Isten országában nincs többé könny, betegség, fájdalom, gyász és halál. Semmi olyan nincs, ami itt jellemző erre a világra. De minden ott van, amit az Isten ígér. És akkor azt mondtam neki, hogy igen, látni fogod Jézust. Fizikailag, lelki, mindenképpen. Mert elmúlik a könny, a betegség, a gyász, a fájdalom és a halál. Nem lesz sem lelki, sem testi vakság. Elmúlik mindaz, ami ide köt, de meg lesz minden, ami Isten országára jellemző. Mert ahol örök világosság és békesség van, ott nem kell semmi, ami földi. Ez nem menekülés a világból, hanem világos látás a világról. Ezt tanítja a Szentírás. És ami még jellemző volt erre a két vakara, hogy ketten ugyanazt kérték egy akarattal. És erre van egy csodálatos ígéretünk. Máté 18:19. Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mit jelent ez pontosan, hogy ne legyen félreértés? Az, hogyha az Isten akaratára nézve két ember megegyezik, és úgy imádkozik, Uram, mi ezt így ketten közös akarattal kérjük, ha ez megegyezik a te mennyei akaratoddal, légy szíves, add meg. Akkor azt mondja a Szentírás, hogy meg fogják kapni. Mikor és hogyan, erre nem válaszol. De elengedtük a dolgot ezzel. Az Isten a maga órájában cselekedni fog. Ahogy itt is hallotta, hogy ott a város útja mellett elmondták neki a vakok, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. És tovább megy Jézus, bemegy a házba. Eltelik bizonyos idő, ami után megadja azt, amit kértek tőle. Ők ketten nem engedték magukat eltéríteni attól, amiről úgy gondolták, hogy Jézus megteheti, és megegyezik az akaratával. Nekik egyedül Jézus segítsége kellett. Mi mindig fordítva kezdjük. Futunk ide, futunk oda, befizetünk ide, és a végén kimondja azt valaki, hogy ne haragudjanak, de itt már csak az Isten segített. Nem ezzel kéne kezdeni? Sokszor mi megrémülünk ettől, egy kórházi ágy mellett állva. Akkor félrehív valaki, és azt mondja, hogy nem tudunk mit csinálni, itt már csak az Isten segített. Na végre. Akkor az Isten szóhoz jut, és végre úgy cselekszik, ahogy akar. Ez nem azt jelenti, hogy a kezelések nem jók. De tudjuk és tudják, akik őszintén végzik az orvosi hivatásukat, hogy kezelünk, gyógyítani csak az Isten tud. És ezt jó megérteni. Ezért forduljunk ahhoz, aki gyógyítani tud. Mellesleg vegyük nyugodtan igénybe a gyógyszert, az orvosi tudást, és így tovább. Mert azok csatornák, amin keresztül az Isten cselekedni tud és akar. A sort meg kellene fordítani, nem? Jézussal kezdeni, tőle kérni az orvosnak bölcsességet. Nemrégen valakivel együtt imádkoztam. Egy mondattal, egy műtét előtt. Uram, te tudsz bölcsességet adni. És egészen másképp megy azoknak az orvosoknak a műtét, a kezelés, a diagnózis felállítása, akik előtte megimádkozzák azzal a beteggel kapcsolatban a tennivalókat. Jó pár olyan keresztény orvos mondta ezt el, akikkel beszélgettem. Ez a két vak felismeri Jézusban a messiást, és ő mindig ezt a gyermeki hitet keresi bennünk. Sokszor úgy gondolja az ember, hogy amikor véget ér az életünk, akkor megszűnik a világosság, pedig semmi ilyesmi nem történik, ha valaki hisz Krisztusban. Lekapcsolódik a villany, de hogy is van ez, amikor hajnalig fönn vagyunk? Miért kapcsoljuk le a villanyt? Mert jön a hajnal. Hát ilyen egyszerű. Nem kell már a mesterséges világítás. Amikor tart valaki Jézushoz, amikor eljön a hajnal, akkor nem kell a földi fény. Akkor elég a mennyei, és akkor az kezd világítani. És ez olyan békességet adhat bárkinek a szíve, szívével, saját magával, meg bárki mással kapcsolatban is. Hát azért történik ez, mert nem kell a földi fény, de jön a mennyei dicsőség és a mennyei világosság hajnal. Ha felismerjük az ő jó, kedves és tökéletes akaratát, akkor újra és újra tudjuk majd azt cselekedni. Ő ezt akarja elvégezni bennünk. Azt mondja, hogy tanítvánnyá akar tenni minden népet. Nem igaz az, amit mondanak sokan, hogy Jézus csak ezért, meg azért, meg amazért jött. De ezekért, meg azokért nem. Hazugság. Semmi ilyet nem tanít a Biblia. Azt viszont tanítja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság Krisztus megismerésére eljusson. És ez a lényeg. Minden ember. Az egy másik dolog, hogy Isten tudja, hogy ki nem fog Jézus mellett dönteni. De ez nem azt jelenti, hogy ezt ő akarja így. Tudja, mert mindenható Isten. És mégis próbálkozik. Újra és újra próbálkozik. Tanítvánnyá akar tenni minden népet. Ismerős testvért, munkatársak, unokatestvért, nagynénit, nagyapát, aki csak a környezetben él. Mert Isten szeretete kitöltetett a szívekben, és azt akarja, hogy nekünk legyen lelki látásunk, amit semmi és senki nem vehet el tőlünk. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy hozzánk vakokhoz, bűneset utáni vakokhoz elküldted a te egyszülött fiadat, Istenünk, és te eljöttél, Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk igazi, valóságos lelki látást adj. Áldunk és dicsőítünk ezért. Kérünk, mondd meg, hogy nekünk mit kell tenni ahhoz, hogy ez megtörténjen velünk, hogy lássunk. Pont úgy, ahogy ez a két vak kérte. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy lássunk. Téged, a múltunkat, a jelenünket, a jövőnket, a bocsánatot, a feltámadást, az új életet, a te golgotai kereszt halálodat, ami értünk, helyettünk és miattunk történt. És hogy lássuk azt a mély, elvehetetlen szeretetet, amivel közeledsz újra és újra, nap mint nap, a nap minden órájában felénk. Így kérünk, hogy áld meg a mi életünket tiszta, világos, tőled való lelki látással. Könyörgünk, Urunk, a kárpátaljai magyarokért, különösen a fiatal és idősebb férfiakért, hagyd tudjanak elrejtőzni, könyörülj meg rajtuk, hogy ne kelljen tömegével meghalniuk. Rejtsd el őket, kérünk, a keresők elől. Egyedül neked van erre hatalmad, és te tudod kiütni a fegyvert a gyilkolni szeretők kezéből. Mutasd meg a te hatalmadat és dicsőségedet, kérünk. És így kérünk, legyél és maradj velünk, hogy legyünk áldássá, szócsövé, csövé mások számára is. Amen. Egy rövid időre maradjunk csendben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus, így tanítod minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten szavára úgy, hogy a 167. dicséretünk első verszakát elénekeljük. Jöjj, mondjunk hála szót. sem mondhatja szám. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen annak, aki lenyírta a templom körül a füvet, és szeretettel jelzem, hogy bent az udvarba is magasabb fű. Hogyha tudna valaki segíteni, azt megköszönjük, mert ez már csak fűkaszával lehet levágni, mert megnőtt az esőtől. Köszönjük szépen előre is. Ma 3 órakor konfirmáció előkészítő van, nincs messze a konfirmáció fogadalomtétel időpontja. 4-kor és 5-kor ifjúsági órák vannak, hívjuk és várjuk erre is a fiatalokat. Hirdetem az adakozás lehetőségét is, a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Énekeljük el a himnuszt, és utána vegyük az áldást. Vegyük Isten áldását, az Isten szeretet, és ő úgy szerette ezt a világot, hogy Jézust az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Amen.